Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Április 20-áig szeretne tűzszünetet elérni az orosz-ukrán háborúban az amerikai elnök, értesült a Bloomberg. A hírügynökség szerint ezt szolgálják a háttérbeli egyeztetések is. Washingtoni források elismerik, hogy nagy a különbség a két harcolófél pozíciójában, nézeteiben, és az oroszok nem sietnek az alku megkötésével. Az április 20-ai dátum szimbolikus lenne, mivel húsvétot jelent, mind a nyugati, mind az ortodox egyházban. Riádban tegnap este először az ukrán delegációval, majd ma az orosz küldöttséggel folytatják az egyeztetést az amerikai tisztviselők. Továbbra is csak az amerikai-orosz tárgyalásokkal lát esélyt az előrelépésre az ukrajnai rendezés ügyében a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az RT orosz TV csatornán megjelent interjúban Csejbausz ír újságírónak azt mondta, Magyarország világos álláspontja, ezt a háborút csak tárgyalásokkal lehet megállítani, de az egyeztetésekhez tűzszünetre van szükség. A 30 év alatti anyák SZIA mentessége elsősorban az egygyermeket nevelőknek lesz segítség, mondta el a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Jövő januártól kiszélesítik ezt az intézkedést, így már a 2023 előtt született gyerekek esetében, és az átlagbér felett is érvényesíthető lesz a kedvezmény a várandóság 12. hetétől, emelte ki Koncz Zsófia. Szerdán indul a vidéki otthonfelújítási program a nyugdíjasoknak, erősítette meg a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt kiemelte, a 2026. június 30-áig igényelhető támogatás célja, hogy javítsa a vidéki lakhatási körülményeket és segítse a nyugdíjasokat otthonaik felújításában. A program legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást biztosít a felújítási költségek maximum felére. A Demokratikus Koalíció jelöltje Varjú László nyerte az időközi választást Újpesten és Angyalföldön a 11-es számú országgyűlési egyéni választókerületben. A választási bizottság adatai alapján a DK-s politikus a szavazatok 51%-át szerezte meg. Kihívója Renge Zsolt, a Fidesz-KDNP indulója mintegy 35%-ot kapott, a harmadik helyen a Mi Hazánk jelöltje Balogh Csaba végzett 6,3%-kal. A részvételi arány több mint 31%-os volt. Tegnap este 8 óra 10 perckor 2,1-es magnitúdójú földrengés pattant ki Nógrád vármegyében, Salgótarjántól mintegy 4 kilométerre, közölte a Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium a hivatalos Facebook oldalán. A rengés több helyen érezhették, a legtöbb jelentés este Salgótarjánból érkezett, károkról viszont nincs információ. Szlovákiában egyelőre nem terjedt tovább a száj- és körönfájás vírus, a fertőzött telepeken azonban már megkezdték az állatok leölését. Az érintett térségek körül kialakított 3 kilométeres sávban minden állatot el kell pusztítani. Szlovákiában 50 év után először jelent meg a száj- és körönfájás vírusa. A magyarországi főállatorvos hatósági intézkedéseket vezetett be a betegség miatt a szlovák határon átnyúló korlátozási területeken. Törökországban felfüggesztették hivatalából Ekrem İmamoğlu-t, Isztambul korrupció és terrorizmus gyanújával őrizetbe vett ellenzéki polgármesterét. A politikus a tárgyalásig letartóztatásban marad. Az ellenzéki politikust a vasárnapi előválasztáson jelölték volna a 2028-ra tervezett elnökválasztásra. Ekrem İmamoğlu-t, a török államfő legfőbb politikai riválisát múlt hét szerdán vették őrizetbe. Több tízezer híve már napok óta tüntett Törökország több városában. Előrehozott választásokat jelentett be április 28-ára az új kanadai miniszterelnök. Mark Carney azt mondta, erősebb mandátumra lesz szüksége, az amerikai vámintézkedések jelentette fenyegetésekkel szemben. Légicsapásokat hajtott végre a gázai övezet déli részén fekvő Hán Yunisban az izraeli hadsereg. A támadásban 19 ember halt meg, köztük a Hamász-Palesztin terrorszervezet egyik magasrangú politikai vezetője. A januárban életbe lépett tűzszünetnek Izrael múlt hét kedden vetett véget a gázai övezet elleni légitámadásokkal. Izraelben egyhangulag megszavazta a főügyész elleni bizalmatlansági indítványt a kormány. Az igazságügyi miniszter által beterjesztett indítvány elfogadásával megkezdődött Galiba Harav Miara menesztésének folyamata. Az ülésen összeférhetetlenség miatt nem vett részt Benjamin Netanyahu miniszterelnök, mert bírósági eljárásai kellene. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult lesz az ég továbbra is, többfelé várható eső, zápor, néha zivatar. Délután nyugat felől csökken majd a felhőzet, de keleten észak-keleten végig zárt maradhat a felhőtakaró. A szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az EGRI Fertálymesteri Testület negyedik alkalommal szervez közös imádságot a város főterére. Március 24-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közben járását kérve az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése híruladásának ünnepén a remény zarándokaiként. A rózsafüzér imádságra tisztelettel hív és vár mindenkit az EGRI Fertálymesterek közössége március 24-én 18 órától az EGRI dobótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Kandik Ferenc Venezdíjas mesterszakácsot. Ez alkalommal úgy gondoltam, hogy ismerjük meg Önt a szakmája mellett is, a hivatása mellett is, úgy, mint embert. Portréműsorunk mai adásában tehát Önről lesz szó. Kezdjük a gyermekéveknél. A szakács, mesterség és hivatás iránt már gyermekkorában elkezdődött az érdeklődése? Felkeltette Önben az érdeklődést a szakácsmesterség?
Tulajdonképpen igen. Ez ilyen egyszerű oknál fogva alakult ki, hogy édesapám cukrász, és tulajdonképpen már a gyermekéveimet is ennek a szakmának a környezetében éltem meg. Számunkra teljesen természetes dolog volt már akkor, hogy még nem a gépesítés világában 70 tojásfehérjét kézzel fütyűrészve, énekelve felvert, és szenzációs tortakarikákat és piskótákat készített belőle. Ma már ez egy kicsit érdekes, ma már ezt egy kicsit nehéz elképzelni. De nem baj, a fejlődés az ez, a fizikai munkát többnyire ki kell váltani gépekkel, és ez a mi szakmánkra is igaz. Tehát tulajdonképpen ebben a környezetben nőttem fel, voltak érdekes pontjai a dolognak. Nyáron, amikor nem volt általános iskola, nyári szünet volt, akkor mi már dolgoztunk akár 10 éves korunktól édesapámnak a cukrászdáiban. Ezek a földműves szövetkezeti cukrászdák abban az időben úgy néztek ki, hogy szinte minden településen volt egy ilyen cukrászda, és mögötte egy termelőüzem. Később lettek összevonva a termelőüzemek, és több üzletet egy-egy üzem látott el nagyobb területen, de a kezdeteknél mindenhol volt cukrászüzem, és mindenhol volt cukrászda is. 10 évesen már megtanultam tulajdonképpen kivinni a fagylalt kelyhet. A vendégeknek tetszett, hogy ezt egy gyerek teszi, aztán erdőmester likört kivinni a néniknek, a bácsiknak sört, és a sütemény és a fagylalt készítés tulajdonképpen a szemünk előtt zajlott már ekkor is. Ezzel a mondattal tulajdonképpen azt akartam illusztráltatni, hogy egy kicsit már akkor a felszolgálással is foglalkoztunk egészen gyerekkorunkban, mert ez egy komplett tevékenység volt, de azért a lényege a dolognak, ugye mennyivel nehezebb dolog egy torta szeletet elkészíteni, mint kivinni a vendég elé. Tehát ha teljesen őszinte vagyok és belegondolok a dolgokban, akkor ez nálunk eldöntött tény volt, hogy én cukrász leszek.
Akkor miért nem cukrász lett önből, miért szakács?
Nagyon egyszerű magyarázata van. Elmentem felvételizni a vendéglátóipari kereskedelmi és tanulóiskolában. És a sikeres felvételi után előállt az igazgató, és azt mondta, hogy na gyerekek, ebben az évben cukrászosztály nem indul, mik lesztek? Konkrétan tőlem kérdezte meg, mi leszel fiam, szakács vagy pincér? Hát ijedtem be, szakácsot mondtam. Hazamentem, mondom édesapámnak, hogy ugye aki cukrász, mondom neki, hogy hogy jártam. Nem baj, azt mondja, az is jó szakma.
Nagyon érdekes, én azt gondoltam, hogy az édesapja majd egy picit neheztelni fog, hogy szerette volna azt, hogy a fia a cukrász hivatást vigye tovább, de akkor nagyon pozitívan állt hozzá.
Igen, tulajdonképpen rokon szakmák, és én egy évet dolgoztam már nála a cukrászüzemben, és később ennek rengeteg hasznát láttam. Tulajdonképpen megtanultam dolgozni a habzsákkal. Ellestem, megtanulhattam azt, hogy jó ízléssel, hogy díszítünk egy süteményt, hogy szeletelünk egy süteményt. Ha egy tortát leteszünk ma valaki elé, és azt mondjuk, hogy 16 szeletre vagy 20 szeletre szeletelje fel, nem kis gondot akasztunk a nyakába. Számomra ez 10-14 évesen már teljesen természetes dolognak számított, sőt, még az öcsémmel fagylaltot is főztünk, igaz, akkor én már egy kicsit nagyobb voltam, de akkor még hagyományosan a főzött fagylalt üstben vegyes tüzelés mellett. Nagyon oda kellett figyelni, hogy ne égjen le a tej, illetve a cukor az üstben, de nagyon jó fagylaltok voltak, természetesen ma már ez nem így működik, ma a technika ebben is túllépett, zárt rendszerben, teljesen biztonságos eljárással, megfelelő fűtéssel, nyomással, nyomásszabályozása. Ma már szinte nem lehet leégetni egy fagylaltot, akkor még ez feladat volt.
És hol működtek ezek a cukrászdák?
Ezek a Földműves Szövetkezet tulajdonában voltak, és úgynevezett gebines üzemeltetésre kiadták, meg lehetett pályázni ezeket. És így tulajdonképpen családi alapon lehetett működtetni a termelőüzemet, a cukrászdát, tehát egy komplett tevékenység volt. Később édesanyám is ide jött dolgozni, ugye minél több volt a feladat, annál több személyre volt szükség, neki könyvtáros végzettsége volt, de kiválóan szolgált ki a különböző cukrászdákban. Hát mondhatom, Felső Zsolca, Alsó Zsolca, Szikszó, Olasz Liszka, Bucsa, ilyen helyeken vettünk részt, sőt, még Bükszéken, ezen a gyógyfürdőn is dolgoztunk egy szezonban. Itt az volt az érdekes, hogy abban az időben ez nagy dolog volt. Egy kis cukrászdából 3-400 kiló fagylaltot eladni, és ebből nagyon sokat mi adagoltunk ki.
Miután szakácsként végzett, hogyan Igen. folytatódott tovább a pályafutása? Folytatott még tanulmányokat?
Igen, jól indult számomra, attól függetlenül, hogy cukrásznak készültem hosszú időn keresztül, és mégis szakács lettem, hogy az előbb már utaltam rá. Rengeteget hasznosítottam az ott tanultakból. Érdekességképpen megemlítem, hogy az iskolának a 10 éves jubileumi versenyét másodéves szakácstanuló koromban megnyertem. Ez hidegkonyhai verseny volt. Úgy gondolom, hogy már itt, akkor még nem tudtam, de egy kicsit már itt orientálódott a szakmai érdeklődésem, mert a szakács az hidegkonyhát, melegkonyhát egybe tanul. De a szakácsoknak csak a kisebb része tud megfelelő színvonalon hidegkonyhai készítményeket is készíteni, sőt, versenyszínvonalon meg még kevesebben tudják ezt. Tehát valószínű, hogy ez a verseny, ez egy olyan sikerélményt adott számomra, ahol sokkal idősebb tanuló társaimat előztem meg, ami a hidegkonyha felé irányította az érdeklődésemet. Két dolog lehet az ügy mögött. Az egyik az, hogy ezt a versenyt nyertem meg először életemben, ugye 15-16 éves koromban. A másik pedig az, amiről már most harmadszor teszek említést, mert nagyon fontosnak tartom, hogy édesapám mellett a cukrász szakmában, amit megtanultam, az sokkal közelebb van a hidegkonyhai tevékenységhez, mint általában a melegkonyhai tevékenység a szakács szakmán belül.
És a szakmán belül ön is végigjártam a ranglétrát, a különböző lépcsőfokokat?
Igen, mondhatjuk így is. Talán, ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor az be kell látnom, hogy nekem gyorsabban sikerült az átlagtól lényegesen gyorsabban ezt a ranglétrát végigjárnom. 1965. június 15-én kaptam szakmunkásbizonyítványt, és 16-án az akkori üzletvezetőm konyhafőnök helyettesnek kinevezett. Ehhez több minden kell. Komolyan kell venni a szakmát, ezt nagyon lelkiismeretesen kell csinálni. A vendéglátásban nagyon fontos a megbízhatóság. Ha egy vendégnek azt mondjuk, hogy fél egyre el fogjuk készíteni a bácskai rizses húst, akkor azt nem negyed egyre, nem háromnegyed egyre, hanem fél egyre kell elkészíteni. Törekedtem arra, hogy ez a pontosság egy jelentős bizalmat alakítson ki, ébresszen azokkal szemben bennem, akik engem ismernek, és valószínű, hogy azért fordulhatott ez is elő, hogy ilyen rövid idő alatt tulajdonképpen konyhafőnök helyettes beosztásba kerültem.
Tehát egy jó szakácsnak nem csak jól kell tudnia főzni, hanem nagyon fontos tulajdonsága a precízség.
Igen, igen, mert csak úgy tud jól főzni. Ez az egyik dolog, a másik dolog meg az, ugye, viccből szoktam mondani ma is a munkatársaimnak, kollégáimnak, hogy ha minket 50 vendég vár egy fogadáson, ott minden megtörténhet, csak az nem, hogy mi időre nem érkezünk meg. Mert az 50 vendéget az nem érdekli, hogy mi defektet kaptunk, vagy jégeső kapott el minket, minden csak magyarázatnak tűnik. Az ilyen dolgokat mind úgy kell megszervezni, mind úgy kell lebonyolítani, hogy ez óramű pontossággal történjen. Még egy picit, ha visszautalok erre a fiatalkori konyhafőnök helyettesi beosztásomra, akkor azért be kell látnom még a mai fejjel is, hogy életem legnehezebb időszaka volt.
Miért?
Az összes beosztottam idősebb volt, mint én, és ennek senki nem örült, hogy egy fiatal, egy kezdő lett a főnök. Ezt egyedül a főnököm tudta, hogy ő miért döntött így. Nagyon tudott bánni az emberekkel. Hát valószínű azért volt ő egy ekkora első osztályú étteremnek, szállodának, presszónak az igazgatója.
Ez itt volt Miskolcon.
Itt volt Miskolcon. Ezt ma úgy hívják, hogy Aranycsillag étterem. Úgy hívnák, mert ugye most nem működik már étteremként. És ő összehívta a konyha személyzetét, bejelentette, hogy mától engem kinevezett konyhafőnök helyettesnek, és amikor ment el, befejezte a mondani valóját, akkor olyan félhangosan visszaszólt, hogy fiam, ha valaki nem engedelmeskedik, ha valakivel problémád van, akkor szólj nekem. Ezzel sokat segített abban, hogy én irányítani tudjam a konyha munkáját, tehát tudjuk, az emberi tulajdonság az milyen. Aki tudott, azért ebben az időszakban inkább akadályozta a munkámat.
Ezután hogyan folytatódott tovább a pályafutása, és melyek voltak azok a fontosabb lépcsőfokok, amelyek tulajdonképpen a mai hivatásáig elvezettek?
Itt az elején egy kicsit elidőztünk, tehát eljutottam addig, hogy konyhafőnök helyettes lettem egy első osztályú étteremben. Peckhamre akkor vezették be a 18 éves kortól a katonai szolgálatot, és ide engem rögtön el is vittek. Elmentem katonának, a katonaságnál szintén sorállományú konyhafőnöki beosztásba kerültem a 3 hetes újonc kiképzés után. Nagyon érdekes volt, ezt akkor még nem tudtam, később derült ki. Én úgy gondoltam, hogy ott is úgy kell főzni, mint a civil életben. És kiderült egy pár hónap után, hogy olyan minőségi változás történt annál az egységnél a katonák étkeztetésében, hogy én a kis üdvöskéje lettem a hadseregnek. Megdolgoztam érte. Én volt olyan délelőtt, hogy egyedül 700 darab palacsintát sütöttem, 6 palacsinta sütővel, fánkot dagasztottam, ízes buktát sütöttem, sőt, olyan ételeket bevállaltam elkészíteni, ami nem volt szokás tömegétkeztetésben abban az időben. Tehát ott is komolyan vettem a munkát. Jöttek olyan honvédségi és civil vendégek is oda ahhoz az egységhez, akik már akkor felfigyeltek erre, mondták, hogy ha úgy alakul az életem és ha leszerelek, akkor szívesen látnak a területükön, akár kollégaként, akár beosztottként. Vége a katonaságnak leszereltem, és visszajöttem dolgozni a Miskolci Vendéglátóipari Vállalathoz, ott voltam tanuló is. Akkor egy hatósági ellenőrzés során a hideg konyhát külön választották a meleg konyhától, ez ezen a egy helyen történt, és el kellett menni a hideg konyhával egy új helyszínre, valami oknál fogva engem választottak erre. Ugye a verseny is és a napi munka során is látszott, hogy ehhez egy kicsit az átlagtól jobban értek, oda kerültem, és itt végérvényesen eldőlt, hogy ettől kezdve én döntően hideg konyhával fogok foglalkozni. Kikerültem erre az új helyszínre, új konyha, itt én lettem a hideg konyhának a konyhafőnöke, jól ment a dolog. Rövid idő alatt megtöbbszöröződött a hideg konyha forgalom, abban az időben ez nem volt könnyű, nagyon új dolog volt a magyar gasztronómiában, a magyar étkezésben. Többször elmondtam ismerőseimnek, sőt a beosztott kollégáimnak is, hogy nagyon fontos dolog, hogy a francia salátát mindig jól készítsük el. Azért, mert Zsolcáról bejön János bácsi, és gondolkodik magába, azt mondja, 5 éve készülök, hogy ezt a francia salátát egyszer már megkóstoljam. Képzeljétek el, ha akkor nem lesz jó, akkor 10 évig megint nem lesz kíváncsi rá. Tehát az új dolgok bevezetése ugye még komolyabb, még lelkiismeretesebb munkát igényel, és akkor így kialakult bennem valahogy ez a munkastílus. Rendesen, precízen, pontosan végezzük a munkánkat. Itt ért az a megtiszteltetés, illetve az a lehetőség, hogy egy országos versenyt rendezett akkor a mi vállalatunk, a Miskolci Vendéglátóipari Vállalat, akkor az igazgatóm engem benevezett erre a versenyre. Hát férfiasan be kell vallanom, hogy gőzöm nem volt róla, hogy mi történik egy ilyen versenyen. Kitaláltam egy félangolos hátszínt, bevontam Barna Zománc Mártással, a versenykiírás már akkor is arról szólt, hogy korszerű táplálkozás, korszerű köretek, tehát zöldségköretek, zöldköretek szerepeltek ebben. Egy szép hóvirág dekorációt csináltam a barnára bevont Zománc Mártással a hús tetejére. Szentül meg voltam győződve, hogy én bizony ezen a versenyen nagyon jó helyezést fogok elérni. Jött a zsűrizés, kihirdették az eredményt, meg se kérdezték, hogy minek vagyok ott. De ezen a versenyen én felmértem és láttam, hogy mi az a szakmánkból, amit versenyre kell csinálni. És érdekességképpen kell most megemlítenem, hogy attól kezdve, én nem tudom, 50-60, akár 100 versenyen is részt vettem, amíg versenyeztem, mindig helyezést értem el ettől kezdve. Figyeltem, megtanultam, az adottságaim megvoltak ahhoz, hogy ízléses szép munkákat készítsek, és hogy mindig helyezett lettem, az viszont csak egy dolognak köszönhető, hogy 20 éven keresztül minden versenyen elindultam, amin lehetőségem volt. És a szakmánk ugyanúgy változik, mint öltözködésben a divat. Tudni kell, hogy milyen irányban változik a szakmai divat. Hívjuk ezt stílusnak, hívjuk ezt irányzatnak, de aki ebben nem napra kész, az hiába tud például egy vad ízelítőt szépen elkészíteni és egy tüköraszpikkal kibélelt tárra feltállalni, ha abban a pillanatban a tüköraszpik nem divat a szakmában. Tehát ezzel együtt kell élni, folyamatosan figyelni, tanulni kell az újat, és így lehet 20 éven keresztül, ha úgy tetszik, a toppon maradni versenyeken.
És többek között ilyen versenyek eredménye az is, ahogy bemutattam önt, hogy Venice díjas mesterszakács. Ez egy olyan díj, amellyel nem sokan büszkélkedhetnek Magyarországon, és főleg itt az észak-kelet-magyarországi régióban. Jól gondolom én ezt?
Igen, Venice díjat 3-at adnak ki egy évben Magyarországon. 3-at a gyakorló szakácsoknak. Szerencsém volt, mert ennek a díjnak az alapítása után a következő évben már belekerültem ebbe a 3-asba az országban. Fiatal voltam még akkor, és akkor értem el a legnagyobb szakmai eredményeimet. Ezekben az időkben olyan jól szerepeltem, 2 helyen arany, 1 helyen ezüstérmet értem el, egyéniben vagy csapatban, attól függ, hogy milyen típusú versenyen vettünk részt. Megismert az ország, megismert a szakma vezetése, megismert a, akkor még úgy hívták a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetséget, hogy Magyar Szakácsok és Cukrászok Szövetsége. Tehát ennek a szövetségnek az elnöke, a vezetése megismert, és akkor úgy ítélték meg, hogy a fiatalkorom ellenére is a szakmai eredményeim alapján megkaptam ezt a magas kitüntetést, ami gyakorlatilag a legmagasabb szakmai kitüntetés ma is az országban.
És a szakmában mind a mai napig jelentős szerepet tölt be, és milyen feladatokat látott ön el kollégáival együtt?
Eddig az Észak-Magyarországi Gasztronómiai Társaság elnöke voltam. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség a régiókat újra elnevezte. Ebből adódik az, hogy Miskolc és környéke gasztronómiai szövetség elnöke vagyok. Ezen a területen végezzük a munkánkat, az elnökségben 4-en vagyunk, versenyeket rendezünk, versenyeken részt veszünk, a fiatal szakembereknek, ha úgy tetszik, mindenféle módon tudunk segíteni. Még olyan területen is, hogy a magyar kapcsolatainkat, de netalántán még a külföldi kapcsolatainkat is igénybe vesszük, és munkahelyet, és olyan munkahelyet keresünk nekik, ahol megállhatják a helyüket, ahol tanulhatnak, és a legjobbak akár Európa legjobb szakácsaivá is válhatnak.
Szabadidős tevékenységében mennyire tud elszakadni a szakmájától és a hivatásától, vagy még ott is a különböző szakmai kérdések foglalkoztatják?
Ez érdekes kérdés. Mondhatnám azt is, hogy teljesen, és tudok is így viselkedni. Egy kicsit fegyelmezetten, egy nagyon zűrös napból, ami kezdődik a konyha reggeli indításával, egy vagy netalántán több rendezvény szervezésével, lebonyolításával, hogy egy kicsit soknak tűnik. Hazamegyek, átöltözöm, kimegyek a kertbe, és ha akarom, elfelejtem. Ha olyan feladatom van, mint ami versenyző koromba volt, vagy valamilyen új készítményen gondolkodunk, akkor azért úgy vissza-vissza lopakodnak ezek a gondolatok, és akár kertészkedés közben, vagy korábban akár sportolás közben is nagyon jó ötletek jöttek, amelyek később használhatóak voltak. Mert ez egy érdekes dolog. Volt nekem egy igazgatóm, amikor még a nagy Miskolci vendéglátónál dolgoztam, és mondtam neki, hogy képzeld el, hát a vegyes ízelítővel álmodtam. Azt mondja, akkor nincs baj, mert ez azt jelenti, hogy most már sokat foglalkozol vele. Hát ez így van napjainkban is.
A hideg konyha mind a mai napig meghatározó az ön életében, hiszen van egy cége is, amely ezzel foglalkozik. Mi az a szakterület, ami a hideg konyhán belül mind a mai napig lázban tartja az ön érdeklődését?
Mindig érdekeltek az új dolgok. Szerencsére olyan időszakban dolgozhattam, amikor az élet ritmusa felgyorsult. Gyorsabban kerültek be új nyersanyagok, gyorsabban kerültek be új gépek, új technológiák a szakmánkba, mint mondjuk 200 évvel ezelőtt. Ebből következik az, hogy sokat kellett foglalkozni a mindennapi feladatokkal, a fogyasztóink igényeinek a változásával. A hidegkonyhán belül olyan készítményeket kellett kialakítani, kikísérletezni, létrehozni, amelyek ugye ebben a mai fitness, korszerű táplálkozás, fogyókúrás táplálkozás kategóriába beilleszthetőek. Csak néhányat említsek. Ugyan elcsépelt a neve, de fitness saláta. Teljesen zöldség alapanyagú dolog, majonézzel és sok joghurta készül, és még sajtot is turmixolunk ebbe a mártásba, amiben ez belekerül. Tehát gyakorlatilag egy kis olajtartalmú majonéz, és az előbb említett két hozzáadott dolog mindenképpen korszerűvé és népszerűvé is teszi ezeket a készítményeket. Olyan húsételeket kell csinálnunk, olyan roládokat, és ugye a hideg konyhában ennek tetszetősnek kell lenni, amelynek kétharmad része zöldségféle, gyönyörű karották, brokkolik, kelvirágok. Ezeket rózsaformában úgy elhelyezni egy karajból készült hús roládban, ami csak egy keretet ad neki, de ahogy az előbb is említettem, kétharmad részt a zöldségféle dominál és érvényesül benne.
Egy szakácsról nagyon sokat elmond vagy elmesél az az étel, amelyet ő főz. Szinte az étel beszél helyette. De ha szavakkal meg kellene fogalmazni azt, hogy mit jelent az ön számára ez a szakma, ez a hivatás, amelyet a szakács szóval fejezünk ki, akkor mit mondana erre a kérdésemre?
Erre a kérdésre én azt mondanám, hogy a szakácsnak nagyon kell tudni alkalmazkodni a körülményekhez, nyersanyagokhoz, és amit az előbb is említettem, technika, technológia. Mindig foglalkozni kell vele, és az azonos minőségű nyersanyagból is meg kell próbálni kihozni a legjobbat. Ez fantázia, lelkismeretesség és ötletesség kérdése. Egy ételt sosem szabad úgy elkészíteni, hogy na kész, hál' Istennek túl vagyok rajta, nem. Ez ettől sokkal többet jelent. Ha századszor készítünk egy ételt, akkor is azzal együtt kell élni. Tudni kell, hogy mikor mi történik vele. Egy kicsit a szakács szakma, ha jó színvonalon akarjuk végezni, kis túlzással közelít a vegyész tevékenységhez. Tehát még összetettebb látókörű tevékenységre van ahhoz szükség, hogy ezt lelkiismeretesen, hivatásszerűen és a saját örömünkre és a vendégeink örömére tudjuk művelni.
Az elmúlt percekben Kandik Ferenc Velezdíjas mesterszakáccsal beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink! Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: szeretek pap lenni. Köszönöm az Úrnak az egyházhoz való hűség ajándékát. Stúdió beszélgetés a 80 éves Páter Szentmártoni Mihály jezsuita, emeritus pasztorál pszichológia professzorral, a Vatikáni Rádió egykori munkatársával. Ez év február 22-én Szent Péter apostol székfoglalása ünnepén töltötte be 80. életévét Szent Mártoni atya, aki 4 évtizeden át tanított a római pápai Gerge Egyetemen. Jelenleg a római Canisius Szent Péter jezsuita ház tagja, és bár már nem tanít, azért nagy lendülettel folytatja tovább sokrétű tudományos, apostoli és lelkiségi szolgálatát. Születésnapján a római Szent István zarándokház kápolnájában mutatott be hálaadó szentmisét Gianfranco Ghirlanda jezsuita bíboros, egykori kánonjogi professzortársa, Habsburg-Lotaringiai Edvard szentszéki nagykövet, Töri András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora és számos barátja és ismerőse jelenlétében. Most hallgassák meg a Mihály atyával készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Szent Márton Mihály atyát, rendtársamat, akivel egy közösségben élek egy római házban, és aki ebben a stúdióban, ebben a rádióban otthon van, immáron 40 esztendeje. Kedves Mihály atya, te, akit nemrég ünnepeltünk és köszöntötték 80. születésnapodon, mit érzel most, amikor visszatértél ide a Vatikáni Rádióba?
Kedves emlékek fűznek a Vatikáni Rádióhoz. Itt születtek az első könyveim, a Fiatalok Világa, és később a Homilia sorozat, Isten szavának igézetében. Mert abban az időben kevesebb kész anyag volt már milyen pápai hírek, úgyhogy mindig maradt egy 8-10 perc alkotó munkára. Úgyhogy sorozatba mentek az ilyen előadások, amit aztán könyvformájban is kiadtunk.
Tehát akkor kapta egy rádiós felkérést, igen, és akkor annak nyomán került aztán nyomtatásra, és akkor lett belőle nyomtatott könyve.
Így van, igen, így volt.
De nem csak ilyen sorozatokat tartottál adott témáról, adott teológia, vagy éppen pszichológiai témáról, hanem hosszú ciklusokon keresztül, nem is csak egy éven keresztül tartottál homiliákat.
Homiliákat, igen, ez volt. 3 éven keresztül ment a homilia sorozat. Egyrészt örültem neki, mert jó kihívás volt. Másrészt, ami nehézséget okozott, hogy mindig egy hónapra előre kellett elkészíteni, mindegy 4-et olvastunk, és néha még nem volt ott az időszak. Például a húsvéti elmélkedése, vagy homiliákat még nagybőjdebe kellett olvasni, úgyhogy igen, ez nehézséget okozott, de végül is nagyon szép fogadtatásban részesült odahaza, és aztán kiadták könyv formájában is.
És az akkor még újdonságok volt, akkor, kevés katolikus könyv látott napvilágot, igen. Sokat külföldön, éppen a Szabó Ferenc Nagy Ferenci könyvei révén segítettek, igen. Mihály, hogyha 80 éves lettél, milyen érzés 80 évesnek lenni?
Jó érzés. Én nagyon jó érzem magam, és próbáltam 3 pontba összefoglalni a visszatekintést, mert ilyenkor az embernek már arra is szüksége van, hogy én jól éreztem magam az egyházban. Szent Péter székfoglalása napján születtem. 8 éves koromtól kezdve én az egyházon belül éltem, mint kis minisztráns utána, szeminarista, úgyhogy én nagyon jól megvoltam az egyházban. A múltamat illetően, vagy a pályafutásomat, az is másképp sikerült, mint ahogy én elképzeltem, de jobban, mint ahogy én azt megálmodtam. Nagy szónok akartam lenni, Magyarország misszionárius, a Banga Béla volt az ihletőm. Aztán sose éltem Magyarországon, minden külföldön lettem magyar, de ugyanakkor ennek az óriás előny, hogy az egész világ az enyém lett. És én innen Magyarország felé nagyon sokat tettem, és ezt elismerte, hál' Istennek. Ezért hálás vagyok a magyar kormány is, onnan kaptam tiszti kitüntetést, a Magyar Egyház Stefanus díjat is kaptam, azt a Athanasius díjat. Tehát mindazt, amit külföldről Magyarország felé tettem, vagy a külföldön élő magyarokért, és ez jól esett.
Igen, ebben 80 évben sok minden belefér. Visszatérnek én az eredethez. Hol születtél? Milyen nyelvi közegben, mert aztán ez indított el téged sok minden másra.
Igen. 1945-ben születtem, február 22-én Újvidéken. Akkor az már Jugoszlávia volt. De a Vajdaság területén akkor valami 500 000 magyar élt, és nekünk megvolt egy bizonyos önállóságunk, autonómiánk. Én magyar iskolába jártam, a templomunk mindaz csak magyar volt, odahaza csak magyarul beszéltünk, édesanyám nem is tanult meg szerbül nálunk, úgyhogy 15 éves koromig magyar közegben éltem, nagyon jó tanáraim voltak, úgyhogy
belül. Nem is beszéltél akkor más nyelvet?
Nem. A szerb azt csak annyi, mint idegen nyelvet oktatták, de nem volt rá szükségünk. Aztán az ötödik elemitől kezdve a német volt az első idegen nyelv, úgyhogy addig csak magyarul beszéltem. Aztán amikor 15 éves koromban elhatároztam, hogy megszületett a döntés, hogy pap akarok lenni, szemináriumban, az természetesen Horvátországban is.
Fölismerni még 15 éves korban egy hivatást akkor sem könnyű. Mi maradt meg benned, hogy mi motivált, mi indított el ebbe az irányba?
Én ezt úgy szoktam visszaadni, hogy nem én választottam a se a papi hivatásra a jezsuitákat, hanem valaki egyengedte az utamat, és megtalált, és meghívott. De most az első lépés, ez a minisztrálással kezdődött, akkor én 8 éves voltam, ez még zsinat előtti egyház, latin 4 minisztráns van, és a sekrestésünk, a Mihály bácsi úgy hívták, oda jött hozzám.
Most már te is Mihály bácsi lettél.
Most már én is, hogy fiam, Mise után gyere be a sekrestjébe. Bementem, azt mondja, akarsz minisztrálni? Azt sem tudtam, hogy azt mondom, igen. Azt mondja, akkor holnap reggel gyere. Kint várt édesanyám a bátyám, azt mondja, mi van, fiam, rosszalkodtál? Mondom, nem rosszalkodtam, hanem Mihály bácsi kérdezte, hogy akarok-e minisztrálni. El édesanyám fogta a bátyámat, meg engem visszament, azt mondja, Mihály bácsi, nekem 2 fiam van, ez a nagyobb már volt első áldozó, ez a nagy megtiszteltetés 5 illeti, nem a kicsit. És itt vannak Mihály bácsi profitai szavai, nem bánom, jöhet a nagyobb is, de én ezt a kicsit választottam ki. És akkor mindig visszatér az ószövetségi meghívás a
Sámuel.
Igen, hogy emberi szón keresztül Isten megszólt. És akkor én minisztráns lettem, nagyon megszerettem ezeket a közegem. Na ez volt, én a jezsuitákra akkor még nem is hallottam. 7. elemista voltam, mikor plébánosunkat, akit én szerettem, elhelyezték. Pedig mindent elrendezett, nagy jövőre megyek Zágrába, a kis szemináriumba, a világi papnak. A plebániát átvették a jezsuiták, és első találkozásra megszerettem őket. Én ilyen akarok lenni. De most ezt mondd meg, hogy milyennek a lélektani rugója, nem tudnám
megmondani. Hát te baj a lélektanász.
Igen, viszont visszaemlékezze megint, a csodálatos ebben az, hogy jó, akkor examináltak, elfogadtak, jelöltnek, és én 15 éves koromban átmentem Zágrába, mint jezsuita jelölt. Egy évre rá a jezsuiták végleg ott hagyták Újvidéket. És nekem megint aztán így visszapörög a film, hogy ők találtak meg engem. Jó Isten átszánta magát, vagy hogy a Mihályból pedig jezsuita lesz. És erre beindította 36 ezeres jezsuita sereget, megtalálták, elvégezték a küldetésüket, és visszatértek a bázisba. Így lettem a jezsuit.
Igen, és aztán akkor a tanulmányaidat hol folytattad?
Tovább mind Zágrában, ott voltam a noviciátusban.
Könnyű volt megtanulni horvátul?
Hál' Istennek nekem van nyelvtehetségem, én folyékonyan beszélek 5 nyelven, úgyhogy karácsonyra már ment.
Gyorsan ment,
úgyhogy jó diák lettem. Tehát ott végeztem a gimnáziumot, a noviciátust, akkor elkezdtem a filozófiát, és akkor előtte jött a katonaság, 2 évet szolgáltam katonát,
Tito hadseregében.
És a filozófia után a magisztériumban, akkor egy kicsit változások voltak a szisztémában, és akkor kérdezte a provinciálisom, hogy én mit szeretnék, és mondtam, hogy szeretnék pszichológiát tanulni az állami egyetemen.
Mi indított erre?
Én azt hiszem, hogy 2 dolog indított. Volt egy nagyon jó középiskolai jezsuita professzorom, tanárom, aki pszichológát tanult és tanított, és én ezt az embert nagyon becsültem. Tehát egy kicsit ilyen
személyes.
Ja, a másik pedig valahogy nem találtam magamra a filozófiában. Engem mindig vonzottak az emberi kapcsolatok. Úgyhogy a magisztérium ideje alatt én az állami egyetemen elvégeztem a pszichológiát, utána aztán mindjárt folytattam a teológiát, úgyhogy 75-ben szenteltek Zágrábban. Nem is egy egész élet, engem Szent Erzsébet ünnepén szentelt a szabadkai megyés püspök, és pedig odahaza...
November 19-én.
Igen, odahaza az én plebániámon, Zökánovics püspök úr volt. Szóval, tudod Mihály, az emberek már láttak sok új misét, de még senki nem látott papszentelést. Azelőtt mindig a Székesegyházban történt a papszentelés. Úgyhogy nagy esemény volt, 70 magyar pap jelent meg ott, egy Bácskából, nagy hívősereg, hideg volt, esett az eső, de úgyhogy főszentes el is volt, nekem nem volt külön új misém. Utána akkor visszatértem Zágrába, ott, tehát ez november volt, és júniusig egy külvárosi plébániában segítkeztem, és utána akkor az előjáróim úgy döntöttek, hogy kiküldenek újra Rómába, hogy szerezek doktorátust.
Újra? Az mit jelent?
Illetve, hogy a pszichológiára, nem, igen, akkor nem, igen. Az első, folytassam a pszichológiát mondjuk ilyen szempontból. Mert nekünk előbb volt, azért kellett nekem a pszichológiai diploma, nekünk volt gimnáziumunk, úgy mint most Miskolcon a jezsuitáknak volt, és oda kellett tanár, és onnan tanítgattam. Később viszont megalakult a mi filozófiai fakultásunk, és oda kellett egy magasabb szintű fokú professzor, úgyhogy engem kiküldtek doktorálni pszichológiába, és itt akkor találkoztam itt a Vatikáni Rádió világával, úgyhogy Szabó Páter, Kordia nővér, Nagy Feri is itt.
Tehát volt. Akkor még itt diák voltál Rómában.
Akkor igen, 5 évig voltam itt diák, mármint fiatal pap diák. Igen. A Bellarmino intézetben, kommunitásban laktam. Előbb egy
ugyan
évet...
Ugye ez egy jezsuita posztgraduális intézet.
Posztgraduális, igen. Előbb egy évet a Gregoriánán tanultam az úgynevezett Rulla iskolában. Akkor még nem adhattak doktorátust, úgyhogy átcseréltem, elmentem a Szaléziek pápai egyetemére, és ott tanultam tovább, ott írtam a licenciátus, és később a doktorátust a klinikai pszichológiából, a depresszióból írtam.
Használtad ennek a témának a későbbiekben?
Igen. Talán a gyakorlati szinten, mert aztán a témával elméleti szinten nem igen foglalkoztam, akkor én visszamentem Zágrábba, amikor itt ledoktoráltam, aztán volt a probáció még, és egy családi tanácsadót vezettem, és mint pszichológus ott dolgoztam 10 évig. És itt alakult ki bennem ez az én, ahogy tudom, az emberek ismerik az én pszichológiámat. Mindig, hogy kicsit becsempészem a pszichológiát az elmélkedésekbe is, meg a, és ott segített.
És akkor végül is hogyan kerültél a tanárságodba?
Már Zágrábba kezdtem tanítani, és utána Páter Alszegi Zoltán atya írt nekem egyszer, hogy
aki a Gregoriánnak volt, híres professzor.
A teológiának a dékánya is volt, hogy a Vallástudományok Intézetébe kellene egy tanár, és ez nekem ez nagyon jó, megfelelne nekik, és nekem is, mert ő akkor azt vezette. Arvezú professzor volt az előző.
Igen.
Igen, és ő akkor nyugdíjban volt. Na akkor elejében csak meghívtak 3-4 hétre előadóként, aztán amikor látták, hogy menne az ügy, akkor Páter generális Kolvenbach rendezte az ügyet. Nem volt könnyű, mert Zágráb ellenkezett elejében. Én voltam az egyetlen pszichológusok. Hát éppen most mire az embert elkészítettük most. Úgyhogy de aztán végül is néha vannak furcsa dolgok az életben, ezt is elmondom. Én 91-be kerültem ki Rómába véglegesen. 91 ezek. De úgy volt, hogy 6 hónapot itt leszek, 6 hónapot otthon, Zágrábba. Kb. Kiütött a háború, és nem mentem vissza.
Igen.
91 óta nem voltam se Újvidéki, aztán Zágrábban.
Igen, a horvát-szerb háború.
Igen, kiütött, és akkor itt maradtam Rómában. Előbb, mondom, a Vallástudományok Intézetében, utána Páter Charles Bernard fölkért, hogy legyek tényleg Arvezú Páternak az utódja a spirituális intézetben. Én alkalmazott pszichológiát tanítottam, a vallás pszichológiát, a hivatások pszichológiát. Viszont ugyanakkor a tanszékem a pasztorál pszichológia lett a teológiai fakultáson.
Hogyan tudnál ezt egyszerű nyelven lefordítani? Mit jelent, hogy pasztorál pszichológia?
Ez alkalmazott pszichológia a jövendő papoknak. Tehát azoknak a területeknek a lélektani vizsgálása, amellyel egy pap foglalkozik. Tehát ez a gyónásnak. Mi a gyónásnak a lélektani vetülete? A beteglátogatás, a haldoklónak a pszichológiája.
Ez nagyon fontos.
A tanácsadás pszichológiája, hogy ez a nagy témák. Család pasztoráció.
A nagy akadémia világban visszatér most a szűkebb világodba, és arra kérdezek rá, hogy igazából mi a te nemzeti identitásod? Ha szabad erről kérdezni.
Szabad, mert ez végigkísért az életemben, lehet, hogy még mindig nem oldottam meg. Egy kicsit viccesen erre úgy szoktam válaszolni, hogy akarja a teljes igazságot, vagy csak a részeg igazságot. Én magyar vagyok. Jugoszláviába, most már mondják, Szerbiába születtem. Horvátországban nevelkedtem. Angliába jártam 30 évig minden nyáron, tehát az én lelkipásztori tapasztalatom az angol. olasz állampolgár vagyok, ezért az én identitásom az osztrák-magyar monarchia. Tehát ilyen viccesen. Mondjuk egy kicsit ezzel tényleg nekem nehézségem volt, mikor azt mondják, te is magyar vagy? Vagy a magyar vagy, hol születi Budapest? Nem, Szerbiában.
Hát, ez a te is, ez fáj neked?
De hát ez fájt néha.
Igen, értem. Igen, fájt. Értem.
Ugyanakkor nem mondtad, én horvát vagyok. Én a horvátoknál is az idegen voltam. Tudtam, hogy meddig lehet elmenni. Aztán végül egyedül maradtam. Volt néha. Nem azt mondom, hogy bántottak volna, de hát az ember érzi. Úgyhogy mindenütt idegen voltam.
Itt a rádióban nem. Ide hazajöttél, Mihály, hogyha a Remény Szent TV-ben vagyunk, és egy 80 éves ember szívében annyi minden tapasztalat összegyűlik. Ha most a híveket kéne valami jó kis gondolattal ellátni, akkor mit tudna mondani a Szentéb és a Remény kapcsán neki?
Nekem volt egy, nem most indult, de aztán beugrott, hogy ez jó téma lenne a Reményre. A nyitott kapu teológia, ezt úgy hívtam.
Ami?
A nyitott kapu teológia, mert az embernek az ős tapasztala az, hogy kiűzték a paradicsomból, becsapták mögötte az ajtót, és azt kívülről kinyitni nem lehet. Ott volt a palossal. Hiába próbált zörgetni. Mert nem tudta, hogy milyen Isten maradt belül. Szeretőt az Isten, vagy bosszúálló Isten, akit még ember áldozattal is, meg a gyereket föláldozott, hogy mit csináltak az Ószövetség, meg hát nem csak hogy valamiképpen megbékítsék az Istent, és ezt nem lehetett. Na most mi történt karácsonkor? A kis Jézus belülül kinyitotta az ajtót, lejött, hogy hozzunk, és mint minden kisgyerek elfelejtette becsukni maga mögött. És hogy ez így volt, tanúk rá az angyalok, akik kiröppentek egy kis kirándulásra, hogy elénekelték a glóriát, azt visszamentek. De aztán maga az Jézus mondta, azt hiszem, Nátánaélnak, hogy látni fogjátok a nyitott mennyország kapuját, az angyalokat, Szent István vértanul látom az a mennyország nyitott kapuját. Tehát a nyitott kapu nekem a reménynek az ő képe. Tehát most már nem kell zörgetni, csak be kell majd menni. Hogy a remény ez nem a jövőt illeti, a remény ez a jelen erénye, és ez pedig az Úr Jézus személye. Tehát ő köztünk maradt, és azóta nincs elveszett jövő, vagy nincs véglegesen eljátszott múlt. Tehát ez a remény, hogy valaki vár.
Szívesen tovább kérdelek még, de hát bezár a kaput, mármint a mai rádió műsorban. Hálásan köszönöm mindazt, amit tettél itt a Vatikáni Rádióban 40 éven keresztül, és a jó Isten áldja meg, hiszen mi egy közösségben vagyunk, akkor látom, hogy minden nap dolgozol, tehát egyáltalán nem vagy nyugdíjas, nagyon sok feladatod van, ehhez kívánok én lelkesedést, mint a gyermekeknek lelkesedést, és hozzá jó egészséget is. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, és hát köszöntöm a kedves hallgatókat a messze távolból.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A 80 éves Pater Szentmátyai Mihály jezsuita emeritus pasztorál pszichológia professzorral, a Vatikáni Rádió egykori munkatársával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Egyszer volt szép az anyám tánca. Mikor kendőjét gyeprehányta a korhány vizénél puszta bandon, s bokázó lába pásztor tűznél, öles apám örömére szállt, mint illat a virágon. De gyönyörű lábán víg figurát eredő táncába ő se vitt. Csak mutatta ringó mozdulattal halálba járó őseit. Mert ugyanaz sírt fel a flótán, hogy meghaltak azok ima nélkül. Nagy szakáll van, akasztófa. S hajnalt álljon lengő szélben, hogy fényjél az két nyár szemében, elébe raktak 10 szál gyertyát, 6 másikat meg karikába. Közöttük anyám ott sugárzott, s kis csizmája lángot vert át. Az ősi ritmust pásztorok fütyölték, 2-2 felállott szérrül, jelezve, hogy a csúfolt ős szép feje most halálba révül. S a holtak szemét, ahogy lezárták, ezt a sírató örök búcsút a nyárfák alatt már 5 jártak. Akkor meg mikor sírt nyitnak, közéjük lendült 6. apám is, kinek lépteit úgy mérte az 5 táncoló, mint ki utolsó fordulattal az egész műbe értelmet vitt. Mikor a gyertyák porig égtek, még anyám eljárta a végét. Egy szálvirág körül koszorú táncolt. A juhászok meg már csak nézték, hogy az égen hold baldag át, és csodálja nagy fehér szemmel anyám lábán a balladát.
Sinka István Anyám balladát táncol című versét Kalapos László előadásában hallották. Sinka István Kossuth Díjas költő, író, Nagyszalontán született 1897. szeptember 24-én vihari Ridegpásztor családban. Maga is bojter, majd juhász volt Nagyszalonta környékén, a parasztság legelesettebb rétegéből, a bihari puszták világából került az irodalomba, mélyebbről, mint erdélyi vagy íjés, hiszen a pásztor élet nem csak nyomorult és kiszolgáltatott sorsot jelentett, hanem lélekülő magányt és a felemelkedés, a művelődés lehetetlenségét is. Csak fárasztó erőfeszítés árán juthatott könyvhöz, egyetlen bárányát cserélte el egy Petőfi kötetért. 1919-ben házasságot kötött Pappiroskával, 1920-ban Vésztőn telepedett le. A Magyar Falu című újság pályázatára küldte be első verseit a Labban és Irodalmi mellékletében, a Virágos Kertben rendszeresen jelentek meg írásai. A Szeghalmi Gimnázium vállalta első kötetének kiadását, Veres Péterrel, Szabó Pállal és Barsi Dénessel kötött barátságot. 1935-ben Barsi, Szabó és Sinka megalapították a Kelet népe című folyóiratot. Versei a Szabadságban, a szlovákiai magyar írásban, majd a Válaszban, a Hídban, a Szabad szóban, a Magyar életben és a Magyar útban jelentek meg. 1936-ban Budapestre költözött, munkát nem talált, nyomorgott, betegen kórházba került, felesége halála után Péceli Katalinnal kötött házasságot 1937-ben. 1939-ben Püski Sándor, a Magyar Élet kiadója jelentette meg Vád című verses kötetét. 45 után szembehelyezkedett a szocialista átalakulással, és hosszú időre kívül rekedt az irodalmi életen. 57-ben jelentkezett ismét, újabb versei Végy karodba idő című kötetében 1964-ben jelentek meg. Kései szerelmes verseinek Szín Magda, harmadik felesége az ihletője, aki betegségében mellette volt. 1961-ben Eltűnik a Hóri domb című elbeszélés kötetében jelentkezett újra Budapesten 1969. június 17-én hunyt el. 1990-ben posztumusz Kossuth díjat kapott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!